Óriások legyőzése. Ezen belül házasságról fogok beszélni. Önmagában az, hogy a házasságot próbáljuk megújítani, vagy megváltoztatni, vagy segíteni, hogy valamilyen szintre eljusson a házasság, erkölcsi szinten ez képtelenség. Akkor a szívben elraktározódik egy reménytelen jövőkép, akkor azt még az információ, a statisztika, a tények sem tudják megváltoztatni. Nem tudta fölülírni az adat se a szívében a hozzáállást bizonyos dolgokhoz. Lehet, hogy pillanatnyilag bizonyos dolgokban változást tudunk generálni az emberekben, és rengeteg keresztényekről kapcsolatos, házasságokról kapcsolatos könyv van a piacon, de azt látom, hogy a házasságot nem úgymond erkölcsi, etikai javaslatok, vagy az igéből összeszedett valamilyen olyan vélemények, amik önmagában csak a lelket változtatják meg, hatást tudnának gyakorolni a házasságokra. Mert ha ez így lenne, testvérek, akkor a házasságok az egyházban nem itt tartanának. Tehát, hogyha önmagában az, hogy egy ember kiolvas egy könyvet, és megváltozik az élete, akkor így az évek alatt, ugye hát nézzük csak 20. századra menjünk vissza, 1900-as évek elejére, ahonnan van az ébredés, akkor azóta már a gyülekezetekben, Amerikában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, vagy bármelyik kontinensen, akár Európában azt láthattuk volna, hogy itt csodálatos módon a házasságok megújultak, helyreálltak, és olyan úgymond szellemi óriások nőttek föl, akiktől tanulni lehet a következő generáció részére. Értitek a logikát? Mit akarok kihozni? És mégsem így történik. És rendszeresen kiadnak keresztényeknek szóló könyveket. És mégsem látjuk azt, hogy azok megváltoztatnák az embereket. És amikor készültem erre a szolgálatra, akkor nagyon elgondolkoztam ezen, és nem látom azt, hogy az eklézsiában, akár a pásztorok szolgálatában, akár a juhok életében, olyan nagy előretörés lenne a házasságok tekintetében, mire gondolok, rengeteg és egyre több ember be tudna épülni, vagy lépni a szolgálatok területére. Ellenben mit látunk? Még az alapvető keresztény erkölcsi normákat sem érik el a keresztények. Tehát itt valami nagyon nagy difi van. És a reménységem az az, hiszem, hogy Isten meg akarja változtatni a te és az én életemben is azt, hogy hol rontottuk el. Mik azok az automatikus cselekedetek, amelyeket végrehajtunk, és amelyekben változtatni kell. Amikor készültem erre a témára egyébként a házassággal kapcsolatban, azt éreztem, hogy házasságok vonatkozásában, testvérek, hatalmas a lemaradásunk. Általában a házasságok azok tabu témák, nem nagyon engedi be a keresztény a szolgálatokat a szellemi szinten a házasságokba, és szerintem kritikán alul a lelki gondozásoknak a sikere, hogy általában szerintem az utolsó pillanatban mennek, utolsó pillanat után mennek el lelki gondozásra a házasságok, amikor már borul egy pár kínai váza, meg esetleg a zsiguliára a fogsorban, az Hofi mondta régen, hogy azért nem üti meg a Lajos bácsi a feleségét, mert egy zsigli vára a fogában. Tehát rájöttem arra, hogy egy gyülekezetben, ha nincsenek sikeres házasságok, a siker alatt nem anyagi produktivitást értek, hanem szellemi állapotot. Köbül egy évtizeden belül a gyülekezet megeszi magát. Azt mondja Galácia levélben Pál, hogy vigyázzok, hogy föl ne faljátok egymást. Ugyanis, hogyha a rákfekélyét nézzük egy gyülekezetnek, az nem kívülről van, hanem belülről. Körülbelül 10-15 éven belül, ha egy gyülekezetben nem nőnek föl emberek, tehát ahogy a csecsemő korszakban nem lépnek át az ifjú korszakba, vagy a életerős korszakba, akkor az azt jelenti, hogy a családokban nagyon nagy a hiánya az Isten szellemének a munkájának. Ha egy gyülekezetet keresnek az emberek, sajnos felfordított a gondolkozásmód, általában olyan gyülekezetet keresnek, ahol az ő komfort érzetük az megkapja a kiszolgálást. Intellektuális ördögnek gondolják az ördögöt, és azt gondolják, hogyha magas a tanítónak a intellektualizmusát, jól ismeri az igét, akkor az jó gyülekezet lesz, illetve hogyha keveset beszélnek a pénzről, az még jobban megnyugtatja őket, mert akkor biztos, hogy nem veszik el a 140 ezer forintjából azt a tized részt, illetve van még egy dolog, ami érdekes, amit még keresnek általában az emberek, olyan közösség, ahol nem nagyon lépnek rá azokra a területekre a szolgálatban, ami az ő vára, az ő háza, házasság, kapcsolatrendszer, bűnök, társadalmi beilleszkedés, politikai ideológia, stb. Tehát egy olyan közeget keres hívő, ahol általában már a keresztény pulpitus mögött ilyen tabu témák lesznek. Tabu témák. Nem beszéltünk a házasságról, nem beszéltünk a házas életről, nem beszélhetünk a politikáról, nem beszélhetünk a pénzről, nem beszélhetünk a kapcsolatokról, nem beszélhetünk a szabadulásról, nem beszéltünk semmiről, mert hát a mi egyházunkban nem illik ilyen élesen beszélni bizonyos dolgokról. Ezzel körülbelül olyan 5 éven belül 200-300 fős gyülekezetet lehet csinálni, 2-300 főset, 10 éven belül pedig komoly ingatlanhoz lehet jutni, mert be fognak jönni komoly pénzek, és olyan 20-30 évig ezt meg lehet csinálni, hogy persze, hogyha nem ébrednek föl, ez egy jól működő gyülekezet lesz. De az egyének, vagy pedig a házasok, azoknak nem lesz világképük arról, Isten igény keresztül, hogy Isten hogy tervezte el az egészet. Döbbenetes. Például egy mega gyülekezetben lehetetlen, számomra lehetetlen, ez lehet, hogy nem így van, ez szubjektív vélemény, lehetetlen, hogy egy házasság helyes alapokra helyeződik, lehetetlen, hogy be tudja futni a férfi a célját, az elhívását, a küldetését, ugyanis nincs tér adva. Nincs tér. Ha pedig vidéken született egy ember, elnézést, hogy a vidékekről beszélek, és ott nincsenek szolgálati ajándékok, akkor a házasság megint nem fog tudni helyreállni. Mert kell egy minta, amit követni lehet a házasságban. És ha egy szolgálónak a felesége, vagy a családja nincs rendben, az megint óriási probléma. És általában például a jók ezt nem nézik. Amiket elmondtam, általában azokat nézik, és akkor bemennek, mint 200-300-as gyülekezetbe, jól érzik magukat. Tán van kis kávézó, ez a legújabb divat, a kávézó. Már azt is kiszolgáljuk, hogy ott kávézanak, függővé teszük őket. És tehát egyszerűen ez megy. Hát én látom Amerikában, Svédországban, mindenhol ez megy. Teljes kiszolgálás. Csak egy probléma van, a házasságok nem újulnak meg. A házasságokban nincs stabilitás, erős házasságok nem jönnek létre. Hát valami ilyesmit akartam a bevezetőnek, remélem, hogy ebben mi változtatni tudunk, és felnőnek olyan erős családok a gyülekezetben, hogyha kiküldjük őket, és kimennek az Úr jelenlétében máshová, akkor ők szintén erős családokat tudnak létrehozni. 3 dolgot kell figyelni egy gyülekezet életében. Az első dolog a pénz, a pénzhez való viszony, a pénzkezelés. A pénzről jó látás egy gyülekezet életében. Nem az első, lehet, hogy nem ez volt, de mindegy. A második a családok. Hogy vannak-e erős családok egy gyülekezetben? Vannak-e erős családok egy gyülekezetben? És a harmadik pedig az, hogy azok, akik tanítanak, azok szolgálati ajándékok-e? Tehát Istentől elhívott emberek-e? Mert Isten nem a kollektivizmust áldja meg, hanem az embert áldja meg. Nem testületekben lakik Isten, hanem emberben lakik Isten. Amikor óriásokkal harcolsz, már az örökségedben vagy. Miért fontos ez? Azért, mert amikor Dávid kiállt Góliáttal szemben, ő már az elhívásának a közepébe volt. Senki nem tudta, még Dávid sem. De Isten már tudta, mert Isten oda küldte Dávidot Góliáttal szemben, hogy bemutatkozzon Isten, és bemutatkozzon Dávid Izrael életében. Ezért, hogyha te úgy érzel, hogy most a óriásokkal harcolsz, akkor benne vagy Isten jelenlétében, benne vagy Isten akaratában, benne vagy az elhívásokban, és hogyha az az életérzés jött rád, hogy ha vége van ennek a menetnek, akkor újabb menetet szeretnél, akkor már nagyon előre tartasz. Mi még csak ott tartunk, hogy győzzük le a mi sóriásunkat, de te már ott tartasz, hogy még ide, hogy Káleb. Ugye mondta, hogy ugye ismétek a Káleb sztoriát, azért elmondom, ugye élete végére felé néz Káleb, és kiosztják az örökséget. Erre ő megszólal, hogy ő a legnehezebb területet szeretné, és a legnagyobb állatot, legnagyobb anákot, akit le szeretne győzni, mert még tel van erővel. És mi adta neki ezt a szellemi erőt, úgy, hogy ő megtanult az óriásokkal szembenézni és harcolni. De nem fizikailag, hanem mentálisan. És mit jelent ez? Hogy amikor te egy látást kapsz az óriással szemben, te már a győzelemnek a felébe vagy benne. Mert az óriásokat nem a fizikai erőt fogja legyőzni, ahogyan Dávidnál, vagy Kálebnél, Gedeonnál, többieknél látható volt, hanem az a szellemi apanás, amit Isten szelleme adott azoknak az embereket, például Gedeonnál, amikor kihívta őt ugye, Midianitáknak a nyomásából, akkor egy látást adott neki Isten, és a látás az, ami átformálta az egész Izraelt. Egy piciben kezdődött, kicsi magként kezdődött a látást, a királyság mindig így kezdődik. Egy kicsi magot kap Istentől egy ember, egy pici magot kap a pénzügyekkel kapcsolatban, a házasságával kapcsolatban, a szerelemmel kapcsolatban, vagy bármilyen témával, ami nagyon fontos számára, megkapja ezt a látást, és ez az intuíció, ez óriási innovációt hoz szellemileg. Halleluja. Fú, annyi téma van bennem. Ne ruházd fel Istent saját tulajdonságaiddal. Azért, mert úgysem fogod tudni a saját tulajdonságaiddal győztes keresztény életet él. Nem fogsz tudni. Nem tudsz. Isten képes arra, hogy legyőzze az ő óriásokat. Majd amikor Jézabelnél tartunk, akkor fogom nektek megmutatni azt, hogy Jézabellel szemben, Jézabel az egy szellemi erősség, legfőképpen az egyházat szereti, egy hamis prófétai erő van Jézabel mögött, és Jézabelnek az ereje, az egy gonosz angyal egyébként, én véleményem szerint nem nőkben van, hanem egy gonosz angyal, de majd erre kitérünk, és a gonosz angyal, Jézabel, nem lehet legyőzni emberi erővel. Tehát aki úgy gondolja, hogy intellektuális győzelmet, vagy valamilyen harci riadóval meg lehet fújni majd Jézabel szelleme ellen a harc az utolsó időben, nem lehet. Erre csak Isten képes. Olyan embereken keresztül, akik hisznek abban, hogy Isten mellettük van, és ugyanúgy kimernek állni egy palitjával. Egy egyszerű jókkal nem foglalkozik Jézabel. Jézabel azokkal a gyülekezetekkel foglalkozik, akik nagy növekedésen mennek keresztül szellemileg, és olyan gyülekezetekkel foglalkozik, akiket esetleg Isten elhívott volna valami nagy dolgokra a maguk térségében, a királyságért, és akkor lemanipulálja a vezetőséget, lemanipulálja az embereket, a vezetőket, azért, hogy megállítsa Istennek a munkáját. Egyébként, ha már itt tartok Jézabelnél, Jézabel jelenség megint egy családi problémából jött létre. Jézabel azért tudott hatalomra jutni Izrael királyságában, és a legnagyobb problémát okozni Manasszén kívül, mert Jézabelt elvette Akháb, Isten embere. És megint egy házasság miatt történt ez a nagy probléma, hogy van Jézabel jelenség. És ugyanígy van az eklézsiában is, amikor megházasodnak emberek, most szellemi értelembe vett, tehát közösködnek bizonyos olyan személyekkel, akiken ördögi nyomás van, akkor bejön általában a gyülekezet életében a probléma. Mire gondolok? Például a vezetőségbe bekerülnek olyan emberek egy gyülekezet életébe, akiknek nem kéne ott lenni, és ezek az emberek antitalentumok, és kiadják magukat valamilyen szolgálati ajándéknak, például prófétának. Amen? Hát ez a nagy válság ma van az eklézsiában, hát nézzék körbe a interneten, menjék föl. Hát mindenhol a prófétásról szól, meg a prófétai mozgalomról szól, az egész eklézsia. Az egész karizmatikus mozgalom Amerikában mindenki próféta, meg apostol, meg stb. Hát miért van ez? Hát Jézabelnek a munkája. Jézabelnek a munkája. Hát ne higgyétek, hogy minden utcasarkon, minden gyülekezetben próféták nőnek föl. Hát ez, hogy így lenne, hát akkor már kézzétek meg, akkor ébredés lenne. Hát akkor én is abba hagytám a dolgot, és elmennék valami prófétához. Hát hülye lennék, nem? Vezetni a gyülekezetet, amikor van nálam egy nagyobb, óriási Isten embere, elmegyek akkor oda, egész gyülekezetet bevisszük oda, és akkor taníts bennünket. Tehát ez nem így van, nem? Vagy így van? Nem, nem így van. Ma a potenciál képesség kapcsolatáról van szó, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Mit jelent a potenciál? Miért beszélek a potenciálról? Azért, mert Ádám elbukott, és elveszítette az erejét, a szellemi erejét. A szellemi erejét arra, hogy megváltoztasson dolgokat, megváltoztassa az életét, megváltoztassa a Földet. Egyébként Ádám és Éva nem ő Édenre volt egyébként elhívva csak. Ádám és Évának a feladat nem csak az volt, hogy az Édenben éljék az életüket, hogy létrehozzanak egy aranyos gyülekezetet, az Édenben fölkészítsék a kis gyereküket, a kis Káinkát, meg a kis Ábelkét, boldoguljanak, örömmel teli, lennének egy oroszlánya Ábelnek, Káinnak egy kis tigriskéje van, azzal alszik, élő tigris, és aztán van az egyiknek mókusa is, medvéje is van, ugye aztán a másiknak, például Ádámnak van kis medvéje, stb. Tehát ne így képzeljétek el az édenkertjét, és berendezkednek is. Állatkert, mindenki rendben van, ugye Ádám kimondja, hogy gyere ide, oda jön, és akkor megtanítja a kis Káinkát, mondja, gyere ide, és őnek is működik a medve, oda megy a medve, stb. Tehát ne így gondoljátok el Édennek a kertjét, ugyanis az Édennek a kertjének a feladata az volt, hogy leuralja a világot. Leuralja a világot. Tehát az Édenből kellett volna uralkodniuk Ádámnak és Évának. Miért kellett uralkodniuk? Mert a kígyó, a gyogyó, a kígyó, az már ott siklott az Édenen kívül. Az Édenen kívül. Ezért volt már a bűnnek a hatása a földre. Ádám és Éva bukása előtt is már. Tehát a bűnnek a hatása már megvolt. És Ádám és Éva nem arra volt elhívva, hogy egy komfortzónát építsen ki, mint most a gyülekezetek. Szép gyülekezeti ház, festjük ki, építsük át, legyen ilyen busz, olyan játszott, és stb. Ez mind jó, és nekem ez tetszik nagyon, pláne, hogyha a miénk lenne. De a cél nem ez önmagában, hanem az, hogy a családokon keresztül Isten megváltoztassa a világot. Megváltoztassa azt, ami kint van. És nem úgy rendezkedni be, ma az eklézsiában, pont fordítva rendezkedik be az eklézsia, fogja, és azt mondja, csúnya kígyó, nem beszélgetünk veled, nem akarunk semmit a világból, nem megyünk ki a világba, az egy csúnya, büdös dolog a világ, cserébe mi, kérlek Istenem, adj nekünk szép gyülekezetet, aranyos Isten tiszteleteket, kellemes Isten tiszteleteket és kellemes programokat, cserébe mi nem foglalkozunk a világgal, és nem fogunk a csúnya kígyóval foglalkozni. Tehát ne foglalkozz a gyülekezetünkkel, cserébe nem fogunk foglalkozni a világgal, és sem olyan politikai dologgal, amiről tudjuk, hogy romlott és korrupt. Azért beszélek a potenciálról, mert Ádámnak a bukása előtt volt potenciálja. Volt neki ereje, hatalma. befolyása. Befolyásos ember volt. Ő volt a világ ura elméletileg. De elveszítette a befolyását, és így lett Ádámból bukott Ádám. Bukott ember. És mi nekünk az a feladatunk, hogy ne a bukott ember szintjén gondolkozzunk, ne a bukott ember szintjéhez azonosuljunk, és a gyülekezeteket ne a bukott ember szintjére hozzuk le, hanem vigyük be a királyságba a mentalitást, változtassuk meg a királyság szerint az életünket, mert Jézus nem azt csinálta, hogy létrehozott egy ügyefogyott kis Ádámkát, aki végül is hát majdnem szellemi. Néha hibázik, de azért majdnem szellemi. Ő Isten fia volt, és ő behozta a tökéletességet, a teljességet, és megmutatta azt, hogy a Földön lehet megváltoztatni a dolgokat. Amekkora hatást létrehozol, az a potenciálodtól függ. Azt jelenti a definíciója, amekkora hatást létrehozni, vagy okozni egy személy, vagy csoport. Létrehoz, vagy létrehoz hatást. Létrehoz hatást egy személy, ez a potenciál. Létrehoz egy hatást, befolyást. A második dolog, ez pedig a fizikából hoztam nektek. Nagyon érdekes, azt láttam meg, hogy a fizika üzen az eklézsia számára. A fizika. A villamossággal kapcsolatban egy törvény. Egységnyi töltésű részecske energiája az elektromos mágneses gravitációs tér adott pontjában az az energia, amely az egységnyi töltésű részecske rendelkezik. Kölcsönhatás erőhatásában nyilvánul meg, ez az atomi részecskék, és a részecskéknek villamos töltésük van. Na most lehet, hogy ezt nem érted. A lényeg az, hogy van minden egyes részecskében, egységnyi részecskében energia. Mindenhol van energia. Amen. És amikor két részecske találkozik, létrejön a villamos energia. Így van, Pali? A lényeg, hogy meg kell értened, hogy az atomban energia van. Energia. Ezzel azt üzeni Isten, minden atomból jön létre. Maga a szék is atomokból jöttek létre. Maga az, hogy állsz, az is az atomok miatt van. Tehát mindenben benne van az energia. És nincs olyan, hogy nincs kapcsolódás, és nincs energia az atomban. Ilyen nincs. Energiából áll az egész világ mindenség. Ezt tudod, mit jelent? Hogy Isten üzeni azt, hogy minden, ami van, amin állsz, ami miatt össze lehet tenni egy széket, ez energia. És azt üzeni nekünk, hogy nekünk pedig uralkodni kell az energián. Unarkodni kell, amit ő létrehozott. És ezt nevezi a villamos energiát potenciálnak a fizika. Maga a fizika rájött arra, hogy minden mögött van egy erő. Mert rájöttek arra, hogy mindenben van energia. Ezért hinned kell abban, hogy ha te elmész munkába, gyakorlatilagságban hozom ezt az egész komplikált mondatot. Elmész munkába, akkor neked van potenciálod arra, Istentől egy energiád, mert meg vagy téves újjával születve, hogy ott te sikeres legyél. Tehát neked van erőd arra, hogy megváltoztass dolgokat. Sőt, nem akarok nagyon belemenni, előre menni. Amikor Isten csodát tesz rajtad keresztül, akkor tudod, mit csinál? Az atomokat átrendezi egy új energia szintre. Mert amikor te rajtad keresztül Isten csodát csinál, gazdaságilag, anyagilag, anyagi területen, lelkileg vagy szellemileg, behatol rajtad keresztül az energia egy másik emberbe, és átrendezi az atom szintjén az egész dolgot, részecske szintjén, biológia szinten, vérképzés szintjén, vese vagy máj, vagy bármilyen funkció tekintetében, szervi funkción keresztül. Ez az, hogy hatást gyakorolsz az életre. Maga Isten fia azt mondja, hogy akik hisznek az én nevemben, démonokat üznek, betegeket teszik kezüket, és meggyógyulnak az emberek. Ezt tudod, micsoda? Hatásgyakorlás. Maga a hit soha nem passzív. Nincs olyan hit, ami passzív hit. A hit az mindig aktív. Sőt, Jakab azt mondja, hogy ha nem aktív a hit, akkor meghal a hit. Megáll a hitnek a működése. Tehát föl kell készíteni az embereket arra, hogy Isten egy cselekvő Isten, aki befolyásolni akarja a tényezőket. Hát amikor például munkába mész, és munkát választasz, nem azt szeretnéd, hogy ott ne téged befolyásoljanak, hanem te befolyásoljál dolgokat? Hát egyszer el kell jutod erre a szintre, nem? Hogy ne te legyél az, akit befolyásolnak, te befolyásolj dolgokat. Emlékszem, Kanadában dolgoztam. Dolgoztam gyárakban is. Ilyen, hát mindenhol, nem állami gyárak, nincs május első ruhagyár. Tehát ott gazdag emberek vannak, akiknek utca hosszú gyársora van. Volt egy utca, az ővé volt egy idősebb emberé, és pont dolgoztam, és találkoztam vele. És megveregette a vállamat, és látta, hogy jól dolgozok. És láttam azt, hogy emberek mennyire kiri egy ember, hogyha ő tudja, hogy kicsoda. És egy gyári igazgató nem úgy sétál, mint egy levert kutya. Ő tudja, hogy ővé az egész gyár, az egész utca az ővé volt, két oldalú. És tudta jól, hogy ő kicsoda. És úgy jött be, öltönybe, a gyársor között. És ő tudta, hogy kicsoda. És akkor ezt megláttam ezt, és ezen gondolkoztam, Istenem, hát mi királyi gyermekek vagyunk, Isten gyermekei. Hát hányszor hallottam én azt a szolgálatok alatt, és hányszor épített valaki engem abban, hogy te Istennek a követe vagy. És te nem vagy arra, hogy elhívva, hogy utolsó senki legyél egy gyárba, hanem arra, hogy elhívva, hogy te irányíts másokat. És soha ne engedd meg azt magadnak, hogy az önértékelésedre beszóljon a világ. Különben nem fogsz jutni semmire. Mert a világ, a bukott ember világa, az hat rád. És nem a királyság hatalma. Mert bennünket nem a bukott ember ideológiája kell, hogy megfertőzzön. Mert a világ megtanít téged, hogyan legyél szerencsétlen, hogyan legyél munkamániás, hogyan legyél másoknak a szolgája, hogyan legyél a betegség szolgája, a nyomor szolgája, stb. Tehát amikor beszélek emberekkel, mindenki arra akar meggyőzni engem, hogy miért legyek olyan, mint ő. Hát az egész életed erről fog szólni. Leülsz egy emberrel, és meg akar győzni, hogy az a jó, amit ő mond, és amit te mondasz, az hülyeség. Mert a bukott ember meg akarja győzni az Isten embereit, hogy ő is legyen bukott. És mondom tovább a sztorit Kanadában. És megfigyeltem azt, hogy Kanadában soha nem dolgoztak zsidók gyárakba. Soha nem mentek reggel a buszon zsidók. A lengyelek, a vietnámiak, az ukránok, a nem tudom milyen, a vietnámi, meg a mit tudom, milyen ázsiai emberek mind ott dolgoztak mellette. De zsidó, az nem dolgozott ott. És akkor egyszer csak megláttam egy zsidó embert bejönni. Tudod, mit csinált a zsidó? Vásárolt a gazdag embertől. És aztán továbbadta. És az összes többi ember, akik ott dolgozott, ott meg köbdösték. Mert ott is van antiszemitizmus. Csak rejtve van, nem jön felszínre. És tudod, mit tudott ezzel az úr nekem? Hogy a zsidók előbb járnak, mint a keresztények. És ha majd eljutunk arra a szintre, hogy annyi pénzünk van, mint a zsidóknak, akkor még mindig csak az Ábrahám áldásának egy tölt részébe vagyunk benne. Mert az eklézsia teljességet kapott. Az Ábrahám teljességét. És a zsidók nem tudnak bevenni a teljességbe, mert nincsenek újjászületve. És megint nem megyek bele. Csak mutatni akarom azt, hogy a zsidó jobban látja a bukásnak a dolgait, mint a keresztény. Mert a zsidó tudja jól, hogy ő nem csak arra van elhívva, hogy ő egy munkás legyen, hanem arra van elhívva, hogy munkát adjon. És sikerből benne van, és ezt tanítják már a családban, otthon. Miért tanítják ezt a zsidónak otthon? Mert ismerik a Tórát. Mert ismerik a 10 parancsolatot. Mert ismerik a Tórában az 5 Mózes, ahol megvan írva, hogy te fejjel taposol. És te fogsz uralkodni. És bármire rá teszed kezed, áldott lesz. És a sütőteknőd is áldott lesz. Mert tudják a Tórából, hogy ez igaz. És jobban hisznek ebben, és ezért van az, hogy az antiszemiták az országban azt mondják, hogy a zsidók irányítak mindent. És azok is irányítottak tényleg mindent. És az egész világot az zsidók irányítják. Hála Istennek, kézzed el, hogy a magyar irányítja a világot. Vagy egy pakisztáni. Vagy egy palesztin. Mi lenne velünk? Nem, a zsidók irányítják. Ezt Isten így csinálta. És ezt nem lehet visszafordítani. Mert egy zsidó az erre van elhívva, hogy irányítson. Erre van elhívva. Ez Ábrahám áldása. Minimálisan. Tehát nekünk potenciálunk van arra, hogy megváltoztassuk a dolgokat, a világot. És hidd el, amíg valaki az elhívásod, az új teremtésed micsoda, és hogy Ádám bűne mit okozott, és az új teremtés mit hozott létre, órákon keresztül, napokon, éveken keresztül ezt nem elmékedsz, nem fogsz tudni kitörni a világnak a gondolkozási szisztémájából. Amikor Jézus azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelgett Isten királysága, még ezt a Márk 1:15-ben van ez. Térjetek meg, mert elközelgetett Istennek a királysága. Tudod, mit mondott ez a zsidóknak? Azt mondta a zsidóknak, hogy rossz irányba haladtok, új irányt mutatok nektek, és akkor meglátjátok Isten királyságát. És ez az új szövetségben nekünk is szól. Hogy azáltal fogod tudni megérteni az új ember, a második embernek, a Krisztusnak a munkáját, ha te megérted, hogy Isten hogyan gondolkozik. Mert a megújulás az Ádám bukása után az nem gyakorlati szinten képeződik le először, hanem szellemi szinten, a szívedben. A megtérés például nagyon rosszul tanítják az egyházban. Azt hiszik, hogy a megtérés azt jelenti, hogy eljön ide valaki a pulpitushoz, és elmondja az imát. Testvérek, ezt meg kell tanítani mindenkinek, nem ez a megtérés. Például elévítjük a Rudabányán ugye az embereket, és mégis a Laci nem azt mondta, halleluja, mennyi ember megtért, csodálatos. Isten ott volt. Hanem mit mond? Ott kéne lennie Istennek. Miért? Mert már tudjuk azt, hogy az ember megtérés az folyamatos, egyszeri, és aztán pedig folyamatos. Tehát kontinuitása van a megtérésnek. Miért? Mert az elme megváltozása az egy idő. Idő. Amíg átáll a bukott ember gondolkozás módjából, a helyreállított Krisztus gondolkozás módjába. Mondom a potenciál definícióját. Lassan megyek direkt, azért, szögezzük le újra, neked van potenciálod. Az új embernek van potenciálja. Ádámnak volt potenciálja a bukás előtt. Utána mindent elveszített. Egy bűnével elveszítette a hatalmát, a gondolkozásmódját, a közösségét Istennel, elveszítette azt a teremtő erőt, ami rajta volt, azt a logikai képességet, mindent elveszített. De Isten ezt mindezt vissza akarja adni neked, dicsőség Istennek. Lappangó lehetőség a potenciál. Miért lappangó lehetőség? Mert Isten igéje hozza ki belőled, aki vagy. Még egyszer. Lappangó lehetőség a potenciál. Miért? Mert soha nem fogsz rájutni, hogy ki vagy Krisztusban, ha nem olvasod az igét, a Szent Szem nem mutatja meg, és nem érted meg a szellemi dolgokat. Mi vagyunk elhívva arra, hogy helyreállítsuk azt, amit Isten Ádámmal nem tudott helyreállítani. Hogy te rajtad keresztül kell lennie a megváltozásnak a környezetedben. Rajtad keresztül. Tudod, mire tanították az egyházat éveken keresztül? Van egy fölkent, és a fölketen keresztül megváltozik az egész eklézsia. Benned, rajtad keresztül kell megváltoznia a környezetnek. A lappangó lehetőség, ezt a részt az ördög teljesen elfed az eklézsiába, megtévesztést hoz, mert az emberekben nem engedi, hogy az Isten jelenléte kihozza, aki ő. Ezt például döbbenetesen látom, hogy a gyülekezetekben nem lehet annak lenni, aki Krisztusban valaki. Mire gondolok? Például te Istentől kapsz egy karizmát, mondjuk vigasztalás. Ezt, hogy ez kifejlődjön, kell lennie olyan szellemi embereknek körülted, akik ezt Istentől megkapják, és elősegítik abba a környezetben, abba a mikrokörnyezetben, hogy te ebbe be tudj állni, és egyre magabiztosabban tudj vigasztalni mások felé. Értitek, miről beszélek? De hogyha egy szolgáló nem érti, nem látja, hogy másiknak mire van kenete, akkor össze-vissza lesznek a szolgálatok, és olyan emberek szolgálnak, akik nem kéne szolgálni, és akik szolgálnak, azok meg ülnek. Elmondom, ilyenkor 10 év telik el. Ilyen esetben. És beleúl a keresztény az egész kereszténységébe, mert a sáfársága nem működik. Mert az Ádám a sáfárságra volt elhívva. Viszont a bukott egyház megtanítja az embert, hogy ne sáfárkodjon. Egy példa ezzel kapcsolatban. Nézem a keresztény tanításokat, és azt látom, hogy akármennyire nézik és hallgatják az emberek a tanításokat, az életükben nem alakul ki hit. Olyan hit, ami Krisztusnak is megvolt, az a hit Istenből, Istentől. És ezért a keresztények a gyülekezetekben különböző álarcokat vesznek föl, hogy mutassák magukat valakinek. És elkerik egy pár év, és óriási katarzist élnek át, mert elbuknak, mert azt hitték, hogy van hitük. És senki nem mondta meg neki, hogy az a hit az csak föltételezés. Nagyon sokan a gyülekezetben nem akarnak egy olyan szellemi igényt az életükbe, amivel Isten gyorsan meg tudná változtatni őt. Mert hozzászoktatok a világ mentalitásán keresztül ahhoz a sebességhez, ahogy halad az életetek. De az új ember az képes hirtelen megváltoztatni egy teljes személyiséget, egy személyiség részt. És amikor megmondják neked, hogy te milyen ember vagy, megmondod magadnak, hogy milyen ember vagy, akkor harcolsz az önértékeléseddel és az önképeddel. És az egész élet erről szólhat egy keresztény életében, hogy harcol önmagával. Hogy hagyjuk a sátánt, harcol önmagával, egy egész életen keresztül. És a rejtett képességeket, az rossz önkép, a rossz önértékelés, az teljesen elnyomja. Fedél tesz rá a képességekre. Értsd meg, hogy egy ember, egy keresztényből nem jön ki az, amire Isten elhívta, az a sáfárságon keresztül, nem érti meg, hogy mitvel kell foglalkoznia, az egész életét úgy éli le, egy olyan bizonytalanságban, hogy hát ha majd talán egyszer majd Isten szól hozzá, és akkor majd Isten majd valamire elhívja. De ez nem így van. És szeretnék segíteni ebben a sorozatban abban, hogy megértsd azt, hogy biztos, hogy Isten valamire elhívott téged az eklézsiában. Biztos, hogy Isten adott neked valami olyat, ami másnak nincs meg. És biztos vagyok benne abban, hogy te ezt úgy fogod tudni véghez vinni, hogy az tökéletes lesz, az fénylik majd, azt mindenki meglátja. És mindenki azt fogja mondani, hogy fantasztikus, fantasztikus, amit csinálsz az eklézsiáért. Nekem soha nem mondták azt, soha, egy szolgáló sem, hogy én mennyire fantasztikus ember vagyok. Soha nem mondták azt. Most én nem arra gondolok a jellememre, hanem önmagában az, hogy megtértem. Csak munkát láttam az eklézsiában. És ha dolgozok, jó dolgozok, akkor megfelelhetek egy rendszernek. És akkor kitüntetnek, előrébb ülhetek. De ezt meg kell változtatni, ezt a rendszert. Nagyon sok pásztor, aki tekintély alatt van, látom azt, hogy teljesen megfelel az adott rendszernek. És ez blokkolja azt, aki Krisztusban van. Emlék néztem egy szolgálót, egy magyar szolgálót, és éreztem a szellemem azt mondja, soha nem fog felnőni a szolgálatában, amíg azt a rendszert szolgálja ki. mert a rendszer már gátolja az egyénekben, az egyéniségekben, az individuumokban az Isten munkáját. Soha, soha nem nő föl. Értsd meg, itt óriási témákról beszélek, csak lehet, hogy még nem esett le. Évek telnek el emberekben, és várnak a gyülekezetben egy széken, hát ha majd valamit Isten csinál az életében. Bármi, bármilyen ilyen illúzió világában. De a képességeket, azokat Isten tudja elhozni olyan környezetben, ahol meglátják benned azt, amire Isten elhívott téged. A következő dolog az, hogy a potenciál egy lehetőséget ad arra, hogy azt tedd, amit Isten mutat neked. Az megtedd, lehetőség lesz az életedben, lehetőség. Tudod, mit az, hogy lehetőség? Hogy meg tudod csinálni azt, képesít téged Isten. Jelent még tehetségességet. Tehetség. Amikor rád bíznak egy feladatot egy gyülekezetben, és azt mondják, az biztos, hogy rá kell bízni, mert ő meg tudja csinálni, és amit ő csinál, az annyira jó, annyira gyülekezetért van, hogyha figyelj, az biztos, hogy neki kell megcsinálnia. Például valaki például evangélista szívű. Figyelj, a rudományára küldjük le őt, mert figyelj, ő biztos, hogy úgy nem megy el abból a teremből, hogy ott mindenki ne térje meg. És aki bizonytalan volt, az ne kapjon üdvösséget. Mert ő mindenkit evangelizál. Ez arról lehet felismerni egy ilyen ember, hogy teljes a szívén van a legkisebb is egy gyülekezetben, hogy megtérte, üdvözölte, és hogy bement a mennybe. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Elő akarom hozni belőled azt, aki vagy Krisztusban. Elő akarom csalogatni belőled azt, aki vagy. Különben 20 éven keresztül ülhetsz, és hallgatod a jó tanításokat. De nem tudsz átalakítani. De ez nem így lesz Jézus nevűen, nem átkozlak meg. Kellő feltételek közt valósággá váló. Tehát a feltételek mellett a potenciál ki tud jönni. Közegben tud kijönni. Tudod, amikor az eklézsiában felnőtt emberek nem képesek beszélni, kommunikálni, akkor óriási nagy a probléma, barátom. Ma egy átlagos egyházban, amit beszélgetnek egymás között a testvérek, szerintem az egy héten leredukálva, statisztikailag, szerintem olyan 10 perc. Egy átlag ember. De szerintem még lehet, hogy kevesebb. Lehet, hogy egy perc. Az a feladatom, hogy helyreállítsam azt a házasságodban, akire el vagy valójában hívva, és előjön benne a rejtett képességet. Mert a képesség az rejtve van. És a kenet hozza ki. Az Isten jelenléte hozza ki a képességeidet. A legkisebb közöttünk arra képes, hogy vizen járjon, a legkisebb. A legkisebb vizen tud járni. Ha hisz Istenben, és Isten valóban elhívja a vizen járjon, az nem menj meg ki a Dunának, jó? Istennek van terve. Mindenkire van Istennek terve. Mindenkire. Van Istennek terve mindenkire. Isten így hozott létre téged tervvel. Nem az a terved, hogy te kitaláld azt, hogy mi leszel, és holnap mi pedig segítünk, hogy megvalósítsd, hanem azt, hogy valóban Istentől találsz egy tervet, egy célt, hogy mire vagy elhívva az eklézsiába. Mert a házasságot nem önmagában arra hozta létre Isten, hogy házas életet éljenek. Tudom, hogy férfinek jó, illetve hogy főzzelek, és meg tudjon egy jó nakedlét csinálni a feleség. De önmagában nem erre van elhívva a házasság. A házasság küldve van. Ádám és Éva küldve volt arra, hogy uralkodjon. De én bele sem tudok menni az igékbe, mert nagyon szeretem, ezt nem is tudom, valakinek mondtam, annyira alapos leszek most, annyira lassan beszélek, és egész évben erről fogok beszélni, hogy senki ne tudja azt mondani, nem értem. Ez túl gyors. Fú, az ige, az nekem nagyon zavaros volt. Csak megértsd azt, hogy a kereszténységben forradalom kell az életedben. Forradalom. Mert Jézus, amikor azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelegett Isten királysága, akkor nem azt mondta, hallgassatok 50 óra Derek Prince-t, 60 óra Gerett Hegint, épüljél be a alapozó, haladó és felsőfokú teológiai képzésbe. És akkor majd Isten királyság el fog jönni az életedben. És jó adakozó is legyél azért. Mert úgy jön az áldás. Nem! Nem, a megtérés az azt jelenti, hogy egy ige az életedben olyan forradalmat hoz, hogy rájössz arra, ki vagy Krisztusban, mire vagy képes, és mi az elhívásod. Mert nem abból élünk, amit tanulunk, hanem abból élünk, aki vagyunk Krisztusban. És nem az képesít téged, amit tanulsz, hanem aki vagy Krisztusban. Minden belőled árad, belőled jön ki, a Krisztusból, a belső emberedből. Nem azt határozza meg, amit én mondok, hogy ki vagy, hanem Isten határozza meg, hogy ki vagy. Nem azt határozza meg, hogy anyád mit mond rólad, hanem azt, hogy Isten mit mond rólad. Nem azt határozza meg, hogy a feleséged, a férjed mit mond rólad, hanem Isten határozza meg, hogy ki vagy. Le kell rombolni ezeket a falakat, testvérem, az ember életében. Amikor valaki megházasodik, kicsit nézzük a házasságot is azért. Ha valaki megházasodik, akkor a szívében már benne van automatikusan rögzülve az elmúlt évei. Ha válás, akkor a várás rögzítette a szíve. És az eklézsiának kell kiszakavítani ebből a kötelékből a szívét, mert a szív az rögzít bizonyos dolgokat, a szellem is egyébként. És ha a szívben rögzült dolgok vannak, akkor nem fog tudni sikeres lenni a testvér. A testvér. És miért kell ezért dolgozni? Miért kell ezen dolgozni? Azért kell ezen dolgozni, mert összeházasodik két ember, mind a kettőnek vannak rögzült a szívben rögzült dolgok, azokat viszi a családba. Tehát az nem úgy van, hogy csak például megházasodik két ember, az egyik ugye viszi a kolóniábútort, a másik meg viszi a zsigulit. És akkor boldogok, hogy már van zsigulia, meg kolóniábútor. Hát nem így működik a házasság. Mert a házasság szellemi és lelki szinten is működik, és akkor viszi magával azt, ami a szívében rögzült. És a rögzült dolgokat pedig helyre kell állítani. Csak ugye ezt rejtjük, mert hívők vagyunk. Hát persze, az eklézsiában rejteni kell a szívet. Kiderül. És ha nincs őszinteség, ha nincs bizalom egy gyülekezetben, akkor a házasság nem tud helyreállni. Róma 8:28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint az ő végzése szerint hivatalosak. Tehát Istennek az a terve, hogy az ő végzése megvalósuljon az életedben. Azt tudtad, hogy Ádám és Évának a problémája, az nem a bűn miatt volt az a probléma? Nem a bűn okozta a problémát önmagában. A bűn az már csak egy végkifejlet. Hanem az, hogy Ádám és Éva például ennek az igének nem engedelmeskedett. Hogy nem Isten akaratában akart benne maradni. Hogy nem akart benne maradni a törvényben, amit Istentől kapott, egy parancsban vagy kijelentésben. Szakadtak Isten tervétől. Az a probléma. Ahhoz, hogy te helyreállítsd az életedet, hogy megtalálod azt, aki vagy Krisztusban, és a célodat. Mert ha nincs jövőképed, akkor nem fogsz tudni előre menni. Mire vagy elhívva? Erre. És aztán a második, aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, ne a cselekedetekre figyeljél, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, a saját elgondolása. Nem érdekli Isten azt, hogy milyen bűnös voltál. Megfogott téged és kibosott a slamasztikából. Így volt? Hát nem azt sorolta föl, hogy mi a problémád, hanem azt, hogy ő eltervezett valamit, és ő bevitt az ő tervébe. És mit mond utána? És kegyelme szerint történt ez, amely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök idők előtte. A héber gondolkozásban az időszemlélet nem olyan, mint a miénk. El kell hinned azt, hogyha te neked, a te személyes életedre örökkévalóság óta van terv. Ha például nincs munkahelyed, és akkor azt mondod nekem, hogy Lali, nincs munkahelyem, akkor nem az a feladatod, hogy önmagában express vegyél, és nézd az expressben a munkahelyet, hanem az a feladatod, hogy van-e hited arra, hogy neked jobb munkahelyed lesz, mint az előző munkahely. Innen kell kiindulni. Nem az a lényeg, hogy betöltsd azt, hogy hol van a legjobb, gyorsabban a lehetőség abban, hogy munkát találj. Persze mondod, hát már 6 hónap nem tudtuk kifizetni villanyszámlát. De most értsd meg, ha te megint a világ szerint manipulálsz, akkor nem fogom tudni elmondani azt, hogy Istennek mi a terve, mert Ádám és Éva nem volt munkaközpontú. Minden előre meg volt teremtve. És ha te nem abból indulsz ki, hogy előre megteremtette Isten már az idők előtt, az örökkévalóságban az életedet, és gondot visel, és tervel, céllal tervezett meg téged, akkor nem fogod tudni elhinni azt, hogy Isten képes arra, hogy olyan munkahelyet ahol megáll téged. De ne azt csináljuk, hogy azt keressük, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, hanem azt csináljuk, hogy nézzük meg, hogy Ádám és Éva hogyan dolgozott Isten kertjében. Nem az a lényeg, hogy mit mond a világ, hanem az a lényeg, hogy Isten ígéje mit mond a munkahelyek kapcsolatban. Mert hogyha te abban fogsz hinni, hogy a munkádat Isten megáldja, akkor nagyon nagy bajba vagy. Mert nem a munkádat áldja meg Isten, hanem téged áld meg Krisztusban, a szellemedet, a szívedet. Mert nem arra jön az áldás, aki jobban dolgozik a világban, vagy aki minél többet szeret GMK-zni, meg robotolni, hanem arra jön az áldás, aki elhiszi, hogy már áldott. Hú, de sokat tudnék erről beszélni. Tehát nem az a lényeg, hogy elhidd azt, hogy áldott leszel majd az új munkahelyen, a jövőben, hanem abban kell hinned, hogy már áldott vagy Krisztusban, mert az örök időtte ki vagy választva. Most gondold el, hogy Isten az örök idő előtt kiválasztott téged. Nem gondolt arra, hogy hol fogsz dolgozni. Nem tervezte ki azt, hogy neked legyen egy normális családod. Nem tervezte azt ki, hogy legyen egy normális otthonod. Nem tervezte azt ki, hogy legyen egy normális barátod és gyülekezeted. Miért csak azt tervezte volna ki, hogy te létezzél? Isten nem kegyetlen. Isten azzal együtt, hogy téged kiválasztott, megadta neked a barátaidat, ami lehet, hogy egy életre szól. Mert vannak olyan gyülekezetek, amiket Isten hív elő a semmiből. Azért, hogy ilyen embereket, mint te megtaláljon, fölneveljen Isten közöttünk, és elhitt, hogy neked van egy célod az életedben. Ádám és Éva nem alkalmazkodott az Istennek a tervéhez. Ádám és Éva nem alázkodott meg abban, hogy Isten valóban, amit ő elhitt, az tökéletes. Tudod, hogy hol bukott el Ádám és Éva? Ott, hogy nem hitt abban, hogy a látás tovább tudja őt vinni. A kígyónak nem az Istennel kapcsolatos megkísérti, a kígyó nem igazából az Édennel volt baj a kígyónak. Persze baja volt, de önmagában Évát nem úgy manipulálta le, hogy azt mondta az Éden rossz. Nem mondta azt, hogy Isten rossz. És nem mondta azt. Nem mondta azt neki, hogyha bűnbe leszel, akkor ezt meg ezt adom neked. Nem vetted észre a kísértést? Tudod, mi volt neki a nagy fifikája? Hogy a személyiségébe benyúljon Évának, hogy elhitesse azt, hogy az a kapcsolat és az az elhívás, az a küldetés, amilyen van, annál nagyobbat tud adni, ha ráhallgat. A küldetésébe mászott bele Évának. A küldetésébe, az elhívásába. Mi az, ami ma az Eklézsiában legkevesebbet beszélnek? A szentség és a küldetés. Miért? Mert ha lebutítjuk az embereket, és nem adunk nekik küldetést, az ördög fifikája, akkor nem lesz veszélyes ember. Belekeseredik, és ott hagyja az egészet. Megkeseredik az ember, ha nincs benne a küldetésében. Akár a munkahelyi oldalról, akár a család szempontjából, akár az Eklézsia szempontjából. Egyik fele az Eklézsiának hamis elhívástudatban van, a másik fele meg egyáltalán nincs elhívástudatban. Ádámnak 4 területen volt feladata Istentől. Hogy egységben maradjon Istennel, hogy Isten képét hordozza, hogy céllal legyen elhívva, küldetése legyen, és fejlődésre volt elhívva Ádám és Éva. Ez a 4 cél az Istentől, ez a 4 küldetés. Egység, image, cél és fejlődés. Ez a házasságra vonatkozólag Istennek a terve. Nem mondhatod azt, hogy megelégedett vagy a házasságoddal kapcsolatban. Azoknak is szólok, akiknek nincs házasságuk. Nem mondd azt, hogy majd a házasságban lesz közösséged, imidzsed, küldetésed és kiterjedésed. Nem mondd ezt. Ez nem igaz. Mert Isten ugyanúgy téged fog nevelni, házasságon kívül is. Lehet, hogy jobban jársz. Tudod, hogy minek veszik alá magukat az emberek? Nem az egységnek. Megelégedek már ezen a területen azzal. Hát igen, hallottunk a Szent Szellemről. Ma, karizmatikus eklézsiában, nagyon kevés ember töltekezik be a Szent Szellemmel, és hogyha statisztikát csinálnánk, nagyon kevés ember van Isten jelenlétében otthon. A karakter. Vajon hány embert Isten meg akart volna már változtatni réges-régen, de nem engedte, hogy Isten imidzse legyen rajta. A küldetés. A harmadik pedig a fejlődés. Azt mondja, hogy szaporodjatok, növekedjetek, fejlődjetek. Amikor Ádám és Éva elbukott, akkor autonómiát élt át Istentől rögtön. Tehát külön lépett Isten jelenlétéből. Az autonomitás azt jelenti, hogy önállóság, függetlenség és önrendelkezési jog. Az Édenben volt Isten királysága, ugyanis a királyságnak olyan szellemi behatása van, hogy a királyságot át lehet tenni ide meg oda. Tehát a királyság az tud mozogni. Ezt nem tudom, hogy csinálja Isten, de Édenbe lehozta a királyságot, és ott mozgott Isten. Ott mászkált Isten, és Ádám és Éva bűn nélkül átélte a királyságnak egy nagyon magas színvonalát. Nem tudom, hogy van ez, de azt látom, hogy a királyság az le tud jönni egy helyre, és onnantól kezdve át akarja alakítani a világot, a királyság, a világot át akar alakítani. Azt mondja Jézus, hogy világba küldelek benneteket, és úgy küldelek benneteket, ahogy engem küldött az Atya. Kezdetben úgy volt, hogy az édeni királyság lényege az uralkodás volt. Ma a házasságban mi a legnagyobb probléma? Az uralkodás. Önmagukon és Édenben. És ezt teljesen aláásta az ördög a bukás után. Önállók lettek, függetlenek, és önrendelkezési joggal kezdtek rendelkezni. Miért fontos ez? A probléma az Eklézsiában a lázadás. És a lázadást nem tudod megoldani, csak hogyha visszaállítod az édeni állapotot. Mert az Édenben van a helyreállás. Mit jelent az Éden szó? Gyönyörűséget. Tudod, mit mond ezzel Isten? Azt mondja az atyai szívével, gyönyörű állapotba viszem be az Ádámot és Évát. Gyönyörű állapotba, ahol át tudja élni az Isten való közösség gyönyörét, az egymással való élet gyönyörűségét, és az uralkodásnak a gyönyörűségét. Egyébként azt mondja a Héber, hogy uralkodjatok. Tehát közösen kell uralkodni a férnek és a feleségnek, de erről majd később. Mutatok egy pár igét ezzel kapcsolatban, hogy mire van elhívva az ember. Máté 15:24. Hogy valamiféleképpen elgondolkoz azon, hogy kimozdulj abból az állapotból, ahol vagy. Máté 14-től olvasok, 34-től. Ezek után átkeltek és megérkeztek Genezáret földjére. A környéken lakó férfiak felismerték Jézust, úgyhogy az egész vidéken szétküldték. Minden beteget odahoztak elé, és kérték, hogy csak ruhájának szegélyét érintsék meg, és ahány csak megérintették, meggyógyultak. Látod? Volt olyan terület, ahol mindenki meggyógyult, a szegélyétől. Jézus volt olyan területen, ahol mindenkit meggyógyított. És tudod, miért írja az ige azt, hogy a ruhájának a szegélyét megérintették? Látod, a ruhája tétbe is azon írva? Mert ott a bojtok voltak. Ott a bojtok voltak, és az a 4 Mózesben van, a 15-ben, hogy a papoknak írja az ige, hogy ilyen rojtokat, kis bojtokat csináljanak. Hogyha a nép látja rojtokat, akkor Isten igére emlékeztesse őket. Tehát a látás, az behozta a gyógyulást. Volt olyan közeg, ahol Jézus gyógyítani tudott, és mindenkit meg tudott gyógyítani, mert a Szent Szellem kenete mindenkit a bojtokra fókuszáltatta az emberek szemét, a bojtokra. Valószínű az lehetett, nem voltam ott, hogy egy zsidó bácsi azt mondta, figyelj, hallottam, hogy Jézus gyógyít. Nézd meg, ennek is bojtjai vannak a ruhája szegélyen. Mit mond a bojtról? Az igen, megnézték a 4 Mózesben, megkérdezték, gondolom. És azt mondták, az, aki Isten ígére figyel, az meg tud gyógyulni, és helyre tud állni. És ígéretek vannak ebben. Tehát van olyan terület, hogy Jézus mindenhol gyógyít, 14-22. Ezután azonnal kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak be a bárkába, és menjenek előre a túlsó partra, míg ő elküld a tömeget. Miután elküldte őket, felment a hegyre, hogy egyedül imádkozzon. Beesteredett, és csak ő volt ott. Ekkor a bárka már több futamnyira eltávolodott a parttól, azonban a hullámok nagyon próbára tették, mert ellenszél volt. A 4. éjjeli őrlátás idején pedig elindult feléjük a tengeren járva. Hogyan járta? Krisztus a tengeren járva. Tanítványi pedig, amint meglátták, hogy tengeren jár, megrémültek. Kísértet, mondták, kiáltoztak a félelemtől. De Jézus azonnal megszólította őket, nyugalom, én vagyok, ne féljetek. Uram, ha te vagy az, válaszolt neki Péter, parancsold meg nekem, hogy menjek hozzád a vizem. Gyere, mondta Jézus. Péter pedig kiszállt a bárkából, és elkezdett járni a vizen. És Jézus felé közeledett. Látod, hogy amikor helyreállítja a bukott embert Isten fia, az a vizen tud járni. Testvérek, Péter nem volt külön, mint mi. Még újjásabb volt születve. Csak meg akarom mutatni azt, hogyha Isten fia belenyúl egy emberi létbe, egy emberi életformába, mire képes Isten? A vizen jár egy ember. Gyere, mondja Jézus. Péter pedig kiszállt a bárkából, elkezdett járni a vizen, és Jézus felé közeledett. Ahogy azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és elkezdett süllyedni, és felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta, és így szólt hozzá. Kis hitű, miért kezdtél el kételkedni? És mikor visszaszálltak a bárkába, elállt a szél. A bárkában lévők pedig leborultak el, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Ami megváltoztatja az embert, az a kis hitűség, eredetiben úgy is lehet mondani, hogy rövid hitűség. Hitre jutsz, elhiszed, hogy Jézus Úr, megtanítanak téged a megtérésre, de nem engedik, hogy a hitedben növekedjél, hogy a potenciálod ezáltal növekedjen. Tudod, mire képes egy ember? Jézus potenciájával? Vizen járni. Ez már nem a bukott Ádám, hanem a megdicsült embernek. Előképe, prototípusa. Most nem azt mondom, hogy holnaptól vizen járunk, nem ment el az eszem. Értsd meg! Csak azt akarom mutatni neked, hogyha Isten fia benyúl egy ember életébe, akkor a hiten keresztül mire képes? És mire képes utána, hogyha nem engedi, hogy a hite fejlődjön? Mutatok egy másik dolgot a hiten keresztül, kis hitűséggel kapcsolatban. Mit hozott ki Péterből? Mit hozott ki Péterből? Mit hozott ki Péterből Jézus? A hitet. És a hit mit hozott ki? A rejtett képességet. Péter elhitte volna, ha aki profétál neki, hogy vizen fog járni? Soha. Ki hozta ki a potenciált Péterből? Krisztus. Ki hozta ki a potenciált bőle? Krisztus. 8-23. És mikor a hajóra szállt, követték őt és tanítványai. És íme nagy háborgás lett a tengeren annyira, hogy a hajót elborítják vala hullámok, ő pedig alszik vala. Jézus aludt, nagyon fáradt volt. És íme nagy háborgás lett a tengeren annyira, hogy a hajót elborítják vala hullámok, ő pedig aluszik vala. És a tanítványai hozzámenvén felkölték őt mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondta nékik, mit féltek, ó kicsi hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgál a szeleket és a tengert, és lőn csendesség. Az emberek pedig elcsodálkoztak, mondván, kicsoda az, hogy mind a szelek, mind a tenger enged neki. Tudod, mit jelent ez? Hogy újjá nem született emberekből, Jézusnak a tekintélye alatt előjöhetett volna az, hogy szájkosarat tesz a szélre, és azt mondja neki, hogy némulj el. Mit akart Jézus ezzel mondani? Hogy nektek megvan a képességetek arra, hogy a szeleknek parancsoljatok. Ki hozta elő ezt a képességet? Jézus. Testvérek, hogyha van egy gazdasági válság az életedben, tudod, mit mond neked Isten? Hogy te állítsd helyre a szádon keresztül a gazdasági problémádat. Ha a hegyet látod, a hegyen fogsz kommunikálni. De kétségbe esetten úgy, mint ezek az emberek, mert azt mondták, hogy elveszünk. Mit mondtak ezek az emberek? Hogy elveszünk. Miért? Mert a viharra néztek. És a vihar kommunikált velük, és ezt a kommunikációt pedig megvallották. Azt mondták, elveszünk. Jézus mit mondott? Hogy rövid a hitetek, megint egy krízisben megállt a hit, és mit mond? Hát nektek kellene megdorgálni a szelet. Ezt tudod, mit jelent? Úgy jön elő a potenciálod, ha elhiszed azt, hogy arra vagy elhívva, mint az első Ádám, hogy a beszédén keresztül uralkodjon. Értsd meg, akár a házasság életben, akár az egyéni életben, nem fogsz tudni győzni, ha a hegyel kommunikálsz. A hegyel nem kommunikálni kell, a hegyet arrébb kell tenni. Jézus azt mondja, hogy amikor a hegyel kommunikálsz, akkor vigyázz, hogy ne legyen kétség a szívedben. Nem kételyt kell ráárasztani a hegyre, hanem neked kell megparancsolni a hegynek, hogy menjen arrébb. Azt mondod, hát ez agykontroll. Testvérem, az agykontrollosok jobban hisznek ebben, mint mi keresztények. Nem hülyék, az ördög nem hülye, átveszi azt, amit az Istennél lát. Megkérdezem egy statisztika szerint, te mikor hittél abban, ha szólsz a hegynek, arrébb megy a hegy az életedben? Mikor? És mikor parancsoltál utoljára? De hittel, nem kételkedvén, hanem hittel. Egész életedben hallgatod tanításokat, de ha egy ige bemegy a szíved, és nem változol meg, de amikor az ige bemegy egy ige a szívedben, akár a Márk 11, 23, 24, 25, onnantól kezdve megváltozik az életed. Mert nem a tanítás változtat meg, hanem az igének a hatása, ami hitet generál, és visszaállsz nem a bukott Ádám szintjére, hanem a feltámadott dicsőséges ember szintjére. Abban például visszaállsz. A testből szellembe mész át. Kiknek mondta ott? Péteréknek, ezeknek az erőszakos embereknek. Miért nem szóltok a hegynek? Azért, mert a hitük elfogyott. Addig volt hitük, amíg Jézussal voltak, és nem volt baj. Hát persze, Jézus mindent megoldott. Üste a démonokat, kenyeret hozott a mennyből, csirkét hozott le a mennyből, ki tudja, miket csinált. Ez egy bélszín is volt, meg nem tudom, miket főzhetett, halászlevet, nem tudom. Hát miért? Csak azt tudta csinálni, hogy Jézus mi le van írva? Értsd meg! Ha a hegyel kommunikálsz rosszul, a hegy fog üzenni neked, és úgy fogsz beszélni, hogy a hegy mondja. Ha Jézussal kommunikálsz, akkor úgy fogsz beszélni a hegyhez, amit Jézus mond a hegyről. Mit mond Jézus, hogy menjen arrébb a hegy, hogy ne legyen akadály. És ki hozza elő ezt a potenciált belőled? Isten fia. Hogy elhidd azt, hogy te Istennel meg tudod oldani a problémákat. Értsd meg, hogy Isten fiának kell belőled előhozni azt, aki vagy. Hogy te megértsd azt, hogy mire vagy képes. Különben nem fogod megérteni. Ha valaki nem mondja el, hogy mire vagy képes, és ha nem használod, amire képes vagy. Amikor fájdalom és elutasítottság és reménytelenség van egy ember életében, akkor mit csinál? Hát akkor teljesen egy ilyen zárt életet kezd el élni. És az egész munkaborájában, a családhoz való viszonyulásában, a barátsághoz való viszonyulásához, élethez való viszonyulásában beáll egy ilyen börtön ablakából szemlélő nóta. A börtön ablakában soha nem süt be a nap, és azt énekli egész nap. Miért? Mert nincs reménysége. Nincs hite arra, hogy amit ő csinál, annak lesz normális gyümölcse, eredménye. Magyarországon erről kell beszélni, hogy Isten igének van eredménye, van potenciája. Mert a maga a remény az akkor kell, amikor nincs remény. És pontosan ez a kettőség, hogy a remény akkor jön be, amikor nincs remény. Isten így szeret dolgozni, a reménytelen ügyeket szeret Isten. Az egyháznak mit csinál? A reménytelen ügyekkel elkezd bajlódni, és rámondja, hogy az reménytelen. A Isten meg azt mondja, hogy pontosan a reménytelen ügyekben van reménye. Amikor találkoztak egy emberrel, és megkérdezték, hogy ez az ember mióta vak, emlékeztek rá? És megkérdezték tőle, hogy ki a bűnös? Ő vagy a családja? Emlékeztek az evangéliumokban? Ez a fajta gondolkozás teszi tönkre a lelkemet, meg a te lelkedet, hogy ki a bűnös? Isten fia meg mit mond? Az ilyen események hozzák elő benned a potenciálodat, hogy mire vagy képes. Jézusnál is ez előhozta. János 9:1. És amint eltávozik, látott egy embert, aki születéstől fogva vakkala, dicsőség Istennek. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett, ezé, vagy annak szülei, vagy a vakon született? Ki a bűnös? Jézus mit felel? Nem mondja azt, hogy nem bűnös, azt mondja, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalóká legyenek benne Isten dolgai. Mi Istennek az akarata? Hogy előjöjjön ebben az emberben, ebben a vakemberben Isten potenciája. Tudod, hogy miért vagy elhívva? Hogy nem csak, hogy magadból előhívd a potenciált, hanem másokból is előhívd Isten potenciáját. Hogy az, ami benned van, az másolódjon másban. És mit mond utána Isten igéje? Felelt Jézus, nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Amíg nappal van, eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik. Mit mond? Cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Tudod, mit mond ezzel? Hogy a küldetése azért van, hogy Isten dolgai előjöjjenek. Ha neked munkahelyed van, és áldást akarsz a munkahelyedre, tudod, miért van az? Hogy Isten dolgai előjöjjenek. A világ megtanít téged arra, hogy legyél egy normális alkalmazott. Isten meg megtanít téged arra, hogy te alkalmazzál embereket. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy ő alkalmazott. A legtöbb ember a Földön. De senki nem mondta meg neki előre, nincs egy krónika megírva a mennyben egy nagy büdös könyv, ilyen penészes könyv, hogy minden hívőt arra hívott el, munkáltatónál dolgozzon. Maga az amerikai társadalom nem épült volna föl, ha az emberekben nincs kreativitás, és kezdeményező képesség, és hit abban, hogy nekik képesek arra megcsinálni azt, amire Isten megáldotta őket, és amire Isten elhívta őket. Amerikában soha nem volt ilyen május egy ruhagyár. Tudod, milyen az Kanadában vagy Amerikában? Hogy nem nagyon találsz állami céget. Mindenki valakié. Elmondok egy esetet. Röhögni fogsz rajtam. Elmentem Kanadába munkára. Egy nagy zsíros, nagy darab, igazi amerikai forma, rossz csúnya öltönyben, ilyen osztályvezető volt. Mondta, hogy $100 fizettem, hogy bevigyenek, mindegy. Hogy üdvözlöm önöket, mivel szolgálhatok? Hát szeretnék munkát. Jó, adok munkát. A Lajos az túllőtt a célon. Én munkamániás vagyok. Én nagyon szeretek dolgozni, meg fogod látni, hogy én nagyon jó srác vagyok, adjál munkát, biztos, amit csinálok, az meg fogod látni, az excellent, tökéletes lesz. Röhögött, szembenézett, és azt mondta, jó, te mész ebbe a osztályra, aki mellettem ült, azt mondta, az meg arra az osztályra. Aki mellettem ült, az egy nagyon jó helyre ment, így ütni kellett ilyen kis bigyókat valamiben, mindegy, egész nap. Én, a cég, ez a cég is egy ilyen nagy utcahoz volt, a legnehezebb helyre küldött be, úgy, hogy meg sem tudtam mozdítani az árut. Lógtam az árun, a lábam nem ért el a földet, és rajtam röhögött mindenki, hogy én mit keresek ott. Hideges volt az osztályvezető, hogy miért küldenek ilyen vékony embereket ide, amikor, és képzeld el, olyan ideges volt, félrelögött engem, és egymagon lerámolt a kamiont. Olyan idegben jött rajta munkám keresztül. Nem tudtam megmozdítani a kamionon az árut. Olyan nagy, ilyen nagy darab dobozok voltak. És akkor egész nap ott voltam, már megsajnáltak, és félrelögtek, és össze-vissza dobálozott. Olyan ideg, mai napig bennem full ideg volt. Azt így kell csinálni. És aztán ugye hazamentem este, és éjjel fölkeltem, mert a kezeim görcsbe voltak. És fölkeltem, és mondom, Istenem, ez nem az én munkám. És tudod, hogy miért történt ez meg az életemben? A tudatalattimban be volt épülve ez, rögzülve a szívembe, hogy az akkor vagyok jó ember, ha sokat dolgozok. Most nem arról beszélek, hogy te ne dolgozzál sokat. Tőlem egész életedben 24 órában dolgozhatsz. Ne is egyél, ne is aludjál. Érdekel, de ez a sztori. De amikor egy ember életében rögzülve van valami a szívben, tudatalattiban, akkor soha nem fog előjönni az igazi potenciál, hát mindig abban fog gondolkodni, hogy valaki alatt dolgozik. Valaki alatt dolgozik. És az kiszolgálja a másikat. Csak Isten fia nem erre hívott el bennünket, hogy rabszolgák legyünk, hanem arra hívott el bennünket, Isten fia, hogy ahol vagyunk, ott növekedés induljon. Láttál már olyat az Ószövetségben Ábrám, Izsák, Jákob életében? Hogy Egyiptom, hogy bekerültek Egyiptomhoz, Egyiptomba, hogy az Egyiptomban valamilyen olyan nyomás gyakorlás alatt vályogot vetettek volna? Láttál ilyet az Ószövetségben? Nem. József hova került? A fáraó mellé. És nem tudta a fáraó, hogy József irányít. Érted, mit akarok mondani, kifejezni ezzel? Ugyanígy van a segély is. Ha hozzászólsz a segélyhez, a segély mentalitása átalakítja a gondolkozásmódodat. És segélyen fogsz élni. Emlékszem, egy prédikátor prédikálta Amerikába, hogy meg kell tanulnotok nem a segélyben bízni, amerikaiaknak prédikált, hanem Istenben. Különben nem lesz valódi hited, és ha nagy baj jön, akkor a kicsi hited el fog fogyni. Mit hozott a vakon keresztül Isten létre? Isten dolgait. Amen. És Isten fia azért volt ott, hogy az ő potenciája Istenben előjöjjön a vakon keresztül. És még egy ígét akarok mutatni, aztán befejezzük a Lukács 7-6 százados példázata. Jézus a második ember, azaz az új ember, megmutatja azt neked, hogy mire képes ő, és mire képes az eklézsia. Azt kérdezed, hogy akkor most a házassággal kapcsolatban milyen összefüggések vannak? Hát, hogyha te nem érted meg, hogy Jézus hogyan cselekszik, akkor hogyan fogod a házasságodban az életedet irányítani? Ha arra nincs hited, hogy Isten megáldjon a munkahelyeden. Hát most nem így van? Most nem így van? Hát, ha te nem hiszel abban, hogy te, mint férfi, téged áldott leszel a munkahelyeden, akkor hogyan fogod tudni a nagyobb dolgokban hitedet gyakorolni? Hát, hogy gyakorolsz hitet abban, hogy valaki lelkileg meggyógyuljon, ha arra nincs hited, hogy te normálisan éljél hétköznapi életet? Egytől. Mikor pedig minden ő beszédét nép hallatára elvégezte, bement Kapernaumba. Egy századosnak szolgálja pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén, már haló félben, az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg az ő szolgáit. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérjék őt, mondván, méltó, hogy megted neki, mert szereti a mi nemzetünket és zsinagógát épített nekünk. Jézus tehát elment velük. Mikor azonban, most figyelj, már nem messze volt a háztól, eléje küldte a százados néhány jó barátját, izenvén néki, uram, ne fárasz magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Mit értett meg ez a százados? A küldetést. Amiképpen Jézus küld van az atyától, és képes bármire, ugyanúgy ő is, bárkit elküld, képes bármire. Még egyszer mondom. Jézus küldve volt az atyától, mert tudták jól, hogy a messiás az küldött. Apostol, kiküldött, elküldött. A százados ugyanezt csinálja, utánozza az atyát. Elküldöm én is a szolgámat. És tudom jól, hogy Isten képes arra, hogy csak szól és előhozza a potenciált, a gyógyulást. Mi történik utána? Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küld a százados néhány barátját, amiért is magamat nem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, csak szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Azt mondja, ha csak a küldöttek elhozzák a szót, a küldöttek száján keresztül a kenet fog működni, mert hiszek az elhívásban és a küldött és a misszió munkájában, a küldöttség munkájában. Amiképpen Isten küldött, hatalma van arra, hogy átalakítson dolgokat, ugyanúgy, ugyanezt csinálom, máshol. És mi történik utána? Jézus pedig ezeket halván elcsodálkozott rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokaságnak. Mondom nektek, ilyet, hitet Izraelben sem találtam. És küldöttek visszatérvén házhoz, a beteg szolgát már egészségben találták. Ez prófétai. Elhitte a százados, hogy amiképpen Krisztus küldve van, ő is be tud állni, és tudja utánozni ezt a küldött dolgot. Erre azt mondod, hát ez hol van még a Bibliában? Nem mutatom még. A Máté 15.24-ben van, azt hiszem. Máté 15.21-től. Erre azt mondod, és hogyha hozzád nem küldetett senki. Elménvém onnét Jézus, Tírus és Szidon vidékére tére. És ímé egy kananeus asszony jövő ki abból a tartományból, kiált hozzá, mármint Isten fiához. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Az én lányom az ördögtől gonoszul gyötretetik. Ő pedig szól, és felelt. És a tanítványi hozzámentek, és kérték vele őt mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiált. Ő pedig felelve mondta, nem küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Mi alárendelte az egész szellemi potenciáját Jézus? Hogy mire van elhívva és kiküldve? Na most ezt figyeld meg, hogy egy ember megváltoztathatja az atya akaratát. Ezt figyeld meg. Azt pedig mondta, úgy van, azt mondja pedig odaérvén, uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelve mondta, nem jó a fiak kenyét elvenni, ebeknek vetni, tehát kutyának tekintette. Azt pedig mondta, úgy van, uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékből. És amikor az ő uruknak asztaláról aláhullik, ekkor felelvén Jézus mondta, ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyult az ő lánya attól a pillanattól fogva. Tudod, hogy mit jelent ez? Te akaratod szerint. Hogy Jézus el van küldve, és megy egy szellemi szolgálatba. Jön egy ember kívülről, és megváltoztatja az irányt. És azt mondja, én hozzám is küldő vagy. Mert én úgy akarom, mert Isten könnyületes és irgalmas. Jézusnak a potenciáját, ami nem felé volt irányítva, átirányította ez az öreg asszony. Hit által. Mondok erre még durvábbat. Na, ez tényleg durva lesz. Van a vérfeles asszony. Azt mondja, látom a bajtokat, ugyanúgy látja a bajtokat. A látást jön megint az igéből. Mondok egy szellemi szabályt. Amit látsz, abban hiszel. A szellemi oldalról mondom. Amit látsz szellemben, odáig tudsz elérni. Azt mondja, magában eldönti, hogy meg fogom változtatni a sorsomat, úgy, hogy Jézus nem tud róla. És Jézus nem tudott róla, és erő jött ki Jézusból. Jézus potenciáját ki lehet szívni belőle. Az, ami Jézusban van, és nem akar Jézus, akkor is megváltoztathatod. Tehát a megváltáson keresztül megváltoztathatod a dolgokat, ha újjá vagy születve, mert az újjászületettek embereké az új Éden. Tehát az újjászületett ember megváltoztathatja a dolgokat. És azért mutatja be ebből a vérfejeses asszonyon keresztül az egyház számára és a házasság számára a lényeget, hogy Isten képes arra, felszabadíts olyan erőt az életedre, amire nem vagy képes, nem voltál képes eddig. Ezek olyan dolgok, amiről beszélek, amit nem mertem eddig prédikálni, de most már prédikálom. Ugyanis arra vagy elhívva, hogy Istenből éljél. Magába elgondolta az asszony, és erre felelt Isten. Magába elgondolta, és azt mondta az atya, kibocsátom a Jézusból az erőt. Miért bocsátotta Jézusból az erőt? Mert Jézus küldött, és benne van a potenciál, és Isten képviselője a Földön, az új Ádám, és az új Ádám azért jött, hogy helyreállítson mindent. Ha te Isten jelenlétében élsz, belőled erő tud kijönni úgy, hogy nem tudsz róla. És a házasság így tud helyreállni, hogy elhiszitek azt, hogy föl lehet szabadítani egy ember életében az új teremtésen keresztül a potenciált. Hogy helyre tud állítani egy keresztény bármilyen problémát. Jó, vannak olyan dolgok, amiket nagyon-nagyon elrontunk, de általában helyre lehet állítani dolgokat. Általában, döntő többségben. Azért, mert mi arra fókuszálunk, hogy ki a bűnös, és ki vétkezett. Isten fia meg arra fókuszál, hogy mi van benned, és mire vagy képes. Amit látsz, abban hiszel. Ha a munkahelyen, most direkt fizikai dolgot mondok, nem hiszed el, hogy 10.000 forinttal föl tudják emelni a fizetésedet, akkor hitre van szükséged. Azt tudtad, hogy soha nem azáltal mentél jobb munkahelyre, hogy Isten megszólított, és leborult előtted. Megjelent Jézus álmodba, és azt mondta, figyelj, 20.000 bruttóval nagyobb lesz a fizetésed. Eljöttem Istentől, hogy átmenj a másik munkahelyre. Hanem úgy, hogy volt benne egy belső vágy, és azt mondtad, idáig itt vagyok, de érzem a szellemembe, hát ha volt én egyáltalán. Ilyet fogsz érezni. Nekem egy új munkahelyre kell mennem. Mert itt már nem tudom betölteni azt, aki vagyok. Mert én nem erre vagyok elhívva. Nekem új helyre kell. Új terület kell, hogy elé jöjjön belőlem az, aki vagyok. Az életemben volt egy olyan szakasz, hogy a kukánkat pucoltam. Dolgozunk, megyünk, az Úr jó, seképp se, megyünk, de az ökör. És azt veszem észre egyik nap, a kukánkat pucolom. És a kukán állok, így, és ugráltam a kukánkat, mert ugye jött a kukás autó másnap. Mostuk a vért a 8. kerületben, söpörtük a Budán a injekciós tűket, reggel 6-ra vagy 5:30-ra mentem be a Trabantba, és indultunk, és naponta nem tudom hány lépcsőházat mostunk föl, 20-at, 30-at, nem tudom. És egyik nap rájöttem arra, hogy én mit keresek itt. Ha valaki mondja nekem, hogy én nem arra vagyok elhívva, ha valaki, egy ember, Isten megáldott, és van bennem, ami szeretet, és azt mondja nekem, figyelj Lali, mi a munkahelyed? Soha senki nem mondta azt. Lali, benned több van, hagyd ott azt a munkahelyet. Garantálom, hogy Isten fogadni egy jobb munkahelyet. Így, csípőből. Biztos vagyok benne, hogy gyorsabban jutottam volna előre a karrieremben. Hát akkor az Zoli beszélt Gedeonról, nem ez volt? Hogy Gedeon csinálta, lopta a búzát, mert a midianiták nyomták Izraelt. És eljött az angyal, és mondta neki, figyelj, ennek vége lesz. Nem kell lopnod, nem kell a feszültség, ne parázzál, új életed lesz. Nem lehetséges. Hát a múlt fogságában volt. Hát régen, igen, az történt, de hát most már lehetetlen. Hát angyal vagyok, figyelj! Egyébként az úton jöttem, nem nézek ki úgy, tényleg? Nem, az nem lehetséges. És ugyanígy vagyunk most is, hidd el, ahogyan a statisztikát néztük. Hogy a statisztikát nézzük, fölülírja a szívünk, még az angyal beszédét is. Zakariásnál látható. Inkább Isten befogta a száját. Némává tette Zakariás. Csak hogy ne hűsítse meg az Isten munkáját. Tudod, ki az? Ki az, és mi az, ami meghiúsítja az áldást az életedben? A szíved. A szíved, a belső lényed. Mert az bekontrollál téged. És azt mondja, hogy mire vagy képes, és mire nem vagy képes. Én azért vagyok, hogy neked jó legyen. Tehát nem az ellenséged vagyok, innen, hogy jó legyen. És az a feladatom, hogy te elhidd azt, hogy Jézus, ahogy dolgozott, te is tudsz úgy dolgozni. Erre azt mondod, ez már sok. Testvérem, Jézus Krisztusra változunk át. Na most érzem tőletek, a Róma 8-ban az van írva, Róma 8-ban is, meg a 1 Korintus 3-ban, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Akkor mivé változunk? Hát majom már? De ha Krisztussá változol, akkor nem csak a jellemévé változol át, hogy olyan leszel, mint ő, várjuk egyébként, hanem, hogy mi van benne, és mire képes Isten, Isten fia, mind a századosnál. Ennél az öregasszonynál, aki azt mondta, hogy megváltoztatom a küldetésedet. És a te küldetésed hozzám is el fog érni. A te küldetésed az én lakásomban is be fog jönni. Ez felszólította az atyának a szívét és a potenciált Jézusban. Azt mondta, ez az én helyem, energia van benned, nem érdekel, hogy hova vagy küldve. Oda fogsz küldeni, ahova én mondom. Menj be a lakásomba és gyógyíts meg a szellemeden keresztül az én a gyerekemet. Istennek ilyen erőszakos emberek kellenek, akik megváltoztatják Jézusnak a mozgalmát, útvonalát. Ez úgy volt, hogy a Szent Szellem mutatta Jézusnak menjen arra. Erre jött egy ember, és azt mondja, ne haragj, gyere arra. Ő azt mondja, Jézus, ne viccel. Ne haragj, hogy Jézus vagyok, az atyával vagy kapcsolatban. Majd úgy lesz, hogy én mondom. És mi történt? Úgy lett. Nem küldettem hozzá, megmondja így, nem küldettem hozzá, te egy kutya vagy. Értsd meg. Na, most már megsértődtél, most már szálljál le rólam. Az ebeknek nem adom oda, csak a fiaknak. Erre azt mondja, nem, csak a fiaknak. Várjál csak. És kihívta. A legnagyobb csodák soha nem úgy történtek az új szövetségben Jézusnál, hogy volt egy ember, és nagy hite volt. És oda ment Jézus, hogy nagy hitem van. Amen. Vedd át. Nem így volt. Voltak emberek, akik másokért megváltoztatták Jézusnak az a szokásait. Ez tudod, mit jelent? Hogy nem csak az működik, hogy te életedben Isten bejön, hanem azt is történhet, hogy te felszabadított másokért Istennek a dolgait. Amen. És akik egyedülállók, házaspárokhoz szólok, gyere ki a komfortzónádból, és te változtass meg, imádkozz, hogy legyen az egyedülállóknak jó házassága. A pedig házasok, te pedig azt úgy akarj megújulni, hogy ne csak saját magad életébe, hogy már meg tud venni ezt, meg ezt a frizsiderbe, meg le tud cserélni a Suzuki-t Skodára, hanem nem csak ebben gondolkodjál, hanem abban, hogy úgy megerősödsz, hogy legyártod az új családokat Isten gyülekezetében, Isten népe között. Újabb és újabb családokat újítasz meg. Adod át az információt, a kijelentést, a kijelentéstudományát, és aztán ők meg fognak növekedni, és lehet, hogy nagyobbak lesznek, mint te. Különben, ha a potenciált, a szellemi potenciáldot lenyomod, nem leszel áldott. Mert Ádám nem azért volt áldott az édenkertjében, mert hogy ő most egy kiválasztott, hanem azért, hogy elhívja őt Isten arra, hogy uralkodjon, közösségben legyen, célt adjon neki, és a potenciájában tudjon dolgozni. Az elmúlt időszakban rengeteg botrány volt az eklézsiában, házasság tekintetében, és nagyon sok házasság félrement, és nagyon sok házasságban, szolgálók életében is óriási botrányok voltak, és azt tudom mondani, hogy az egész életedet leszolgálhatod egyébként, és nagy elhívott lehetsz, de a házasságodban nem vagy boldog, és nem tud sikeres lenni a házasságod, nem a te szolgáltad a házasságod, akkor tönkre mész, tényleg, teljesen tönkre lehet menni a lelkileg, ha nincs az embernek egy normális házassága. És nem az egyedülállóknak beszélek, hanem a házasoknak. És egy idő után azt fogod érezni, hogy az egész életed egy nagy keserűség, hiába vagy keresztény, mert nem vagy boldog otthon. Otthon nem vagy boldog, nem vagy kiegyensúlyozott. Mennyi atyám, hálát adok neked Jézus nevében a mai napon, és Uram, hálás a szívem azért Jézus nevében, hogy ne akad érinteni a házasságokat. Köszönöm, hogy nincs olyan házasság, amit ne lehetne megújítani. És nem hiszem el Jézus nevében, hogy Isten nem akar hitet adni minden házasságra. Hogy előrébb menjen lelki, szellemi oldalról. Imádkozok azért, hogy az alázat szellemén keresztül Istenem, szólj a házaspároknak, a gyülekezetben, akik nincsenek itt, azoknak is, hogy Istennek van szándéka, hogy megújítsa a házasságokat, férfinak a hozzáállását, a nő hozzáállását. És imádkozok azért Jézusnak a nevében, hogy elhiggye minden testvérem, Istennek egy olyan ajándéka és talentuma van benne, amelyet ki kell ásni, és napvilágra kell hozni. Imádkozok azokért a házaspárokért, akik nem álltak bele ebbe, hogy értsék meg, hogy az utolsó időben Jézust értekelni fogja a talentum. És a Krisztus királyi székén előtt meg fogunk ítéltetni. Imádkozok azért Jézus nevében, hogy az egyedülállók is, Uram, legyenek bátorítva és vigasztalva, hogy legalább jó mintákat látnak a gyülekezetben. Hogy azt mondják, hogy érdemes megházasodni. Érdemes megnősülni. Érdemes férjhez menni. Imádkozok azért Jézus nevében, hogy meg ne botránkoztassunk senkit a házasságunkon keresztül. Napvilágra jön a világosság, létrejöjjön az, amit Isten eltervezett bennük, az a természet fölötti képesség. Imádkozok azért, hogy megvan írva, ha valaki az egész világot megnyerte, lelkében kárt val. Imádkozok azért, hogy ne a világot akarjuk megnyerni, hanem leuralni és győzni a világ fölött. Amen.